Valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a Műpában.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Új világ. Külpolitikai magazin.
Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ma is, mint majdnem mindig aktuális, nagyon is aktuális eseményeket kínálunk önöknek. Az Irán ellen indított háborúról, amelyben bent ragadni látszik az Egyesült Államok. A libanoni mocsáról, amelyben Izrael vesztegel, még akkor is, ha a héten tűzszünet köttetett Jeruzsálem és Beirut között. És az új dán kormány megalakulásáról. Tartsanak velünk! Igazán mozgalmas napok után vagyunk a világpolitikában, ám bátor nem mintha az elmúlt hónapok ne lettek volna mozgalmasak, de ezúttal a magyar külpolitika is igencsak lendületet vett. Varsó és Bécs után Berlinben és Párizsban tárgyalt Magyar Péter kormányfő, mindenütt az első számú vezetővel, Friedrich Merz kancellárral és Emmanuel Macron államfővel egyeztetett, majd Budapesten az ír miniszterelnököt Mihály Mártint fogadta. Mindenütt elsősorban az európai együttműködés és Magyarország európai helyének és szerepének erősítéséről volt szó, és persze a kétoldalú kapcsolatokról, a közös gazdasági és politikai érdekekről. Németország például gyöngélkedése ellenére is Európa vezető hatalma, hazánk egyik legfontosabb gazdasági partnere. Franciaországgal közös érdekeink vannak, akár az energetikában, például az atomenergiában, akár a mezőgazdaságban, hiszen az uniós agrárpolitikának mind a francia, mind a magyar gazdák elszenvedői. Írország pedig júniustól az Európai Unió soros elnökségét látja el. Számunkra persze Európa, és Európa jövője a legfontosabb, hiszen európaiak vagyunk. Ám nem függetleníthetjük magunkat véleménykülönbségeink ellenére sem a világban zajló történésektől, így például a globális energiaválsággal és a globális kereskedelem összeomlásával fenyegető közel-keleti helyzettől. A közel-keleten a helyzet tulajdonképpen az 1920-as évek, lényegében az oszmán-török birodalom felbomlása óta változatlan. Azaz zűrzavaros, vallási és politikai ellenségeskedésekkel s nyomukban háborúkkal terhelt. Most is ilyen. Izrael és a palesztinok ügye, az Irán ellen indított támadások, a libanoni mocsár, és távolabb az öböl térség monarchiáinak és Jemennek a politikai bizonytalanságai. Ma először Iránról lesz szó. Tárgyalnak, nem tárgyalnak, elfogadják az alkukat, nem fogadják el őket, újabb feltételek, makacskodások. Ez jellemzi az amerikai-iráni egyezkedéseket. Ebben a változékony helyzetben jószerével csupán pillanatképek rögzíthetők. Nárai Balázs pillanatképe Washingtonból.
Napra pontosan 13 héttel ezelőtt indult meg az amerikai katonai művelet Irán ellen, és alakult ki ezzel a háborús helyzet. 101 nap eltelt, és ugyan az amerikai katonai fölény világos, a dolgok mégsem az először közölt terveknek megfelelően alakultak. Az intenzív háborús cselekmények lezárultak, de nem került le a napirendről, hogy folytatódjanak. Donald Trump elnök épp csütörtökön jelentette ki, hogy amennyiben a szorványos iráni dróntámadásoknak amerikai katona esne áldozatául, újraindítja az amerikai katonai gépezetet. Az Egyesült Államok győzelemre áll abban az értelemben, hogy akik 100 napja vezették Iránt, már rég nincsenek. Az utódok egy részére is a néhai jelző érvényes. A valódi győzelem ugyanakkor várat magára. Irán vezetői nem hajolnak meg az amerikai akarat előtt. Így a nyár elejére Donald Trump és az adminisztráció már ismét alacsony üzemanyagárakat és békét látott előre. Bár az elnök szerint ez a néhány hónap semmi azokhoz a háborúkhoz képest, amelyek évekig, évtizedekig nyúltak, akár a közelmúltban is.
They lasted many, many years. We're in there for a few months, and what we've done is amazing. They won't have a nuclear weapon.
Az elemzők ehhez annyit tesznek hozzá, hogy a kiindulás viszont az volt, hogy itt egy nagyon rövid katonai kiruccanásról van szó. Jelenleg pedig egyelőre továbbra is a megállapodás eléréséről szólnak a hírek, hogy ez a cél, a Hormuzi szoros megnyitásáról, valamint az iráni nukleáris ambíciók letöréséről. Az elnök csütörtökön a Fehérházban pedig úgy fogalmazott, hogy győzni fog, vagy papíron aláírt megállapodás révén, vagy katonai úton. Az amerikai gazdaság egyelőre inkább csak az infláció, illetve elsősorban az egekbe szökött üzemanyagárakon keresztül érzi meg a konfliktust, ami elég a lakosság jó részének ahhoz, hogy politikai támogatása meginogjon. Akkor is, hogyha az amerikai gazdaság kiugró számokat produkál, nem csak a tőzsde szárnyalásáról van szó, amiben más, speciális tényezők is szerepet játszanak, de pénteken jelent meg a friss foglalkoztatási adat, ami szerint egy hónap alatt 172 ezer ember helyezkedett el, ami több mint kétszerese volt a várakozásnak. Az Iránnal zajló küzdelem ugyanakkor a politikai vitáknak is középpontjában van. Választási kampány van, és a demokraták ezt a támadási felületet kihasználják. A héten Marco Rubio külügyminisztert, nemzetbiztonsági tanácsadót vonták kérdőre a kongresszus több bizottságának meghallgatásán. Cory Booker demokrata szenátorral éles szóváltás alakult ki, amikor a politikus azt állította, sikerült odáig jutni, hogy az Egyesült Államok könyörög Iránnak egy béke megállapodásért. Ezt a miniszter határozottan visszautasított.
I do want to address some of these points because they go to the heart of the matter. No one's begging for anything here.
And just like you couldn't admit that the shoes the president bought you were too big.
Szóperbaj volt a képviselőház bizottsági meghallgatásán is, ahol Sarah Jacobs demokrata képviselő jelentette ki, hogy a miniszter nem tudja értelmezni azt, hogy mit jelent a háború lezárása, valamint hozzátette, hogy túlságosan nagy a cipő a miniszternek, amit Trump elnöktől kapott, és hogy nem mer neki ellent mondani, mert azzal az állását kockáztatná. Rubio először a viccet értve azt mondta, hogy tökéletesen áll a lábán a cipője, amit egyébként a képviselő nem lát, mert az asztal eltakarja. Aztán kifakadt, hogy mi zajlik itt, ez a külügyi bizottság, vagy egy cirkusz. Az események ugyanakkor egymással párhuzamosan több szálon futnak az elmúlt napokban is. Miközben az amerikai-iráni megállapodásról vannak egyeztetések, a közben több iráni-amerikai ütésváltás is volt. Az amerikai haditengerészet rakétával kényszerített megállásra egy Irán felé hajózó teherhajót. Majd az irániak drónokkal támadtak amerikai hajókat. Rakétákat lőttek ki Kuwaitra. Állításuk szerint egy amerikai támaszpontot céloztak. Válaszként az amerikai erők pedig újra csapást mértek az iráni partvidéken katonai létesítmények ellen. És ez a héten így folytatódott. Ezt leszámítva papíron tűzszünet van. Bár Donald Trump a héten kifejtette, hogy a világnak azon a térfelén a tűzszünet más jelent. Azt, hogy kisebb intenzitással lőnek egymásra. Az események további szála az amerikai blokád, aminek célja, hogy Iránból egyetlen olajszállító tanker se tudjon elindulni, illetve kikötni ott. Ennek részeként az amerikai haderő, mint egy szűk két hónap alatt csak nem 130 hajót fordított vissza. A konfliktus tehát 100 napja tart, a helyzet bonyolult, a felek erősen beásták magukat. Az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy a kőolajra épülő iráni gazdaságra gyakorolt nyomás, a szankciók tömege, a kikötői blokád tényleg arra kényszeríti Teheránt, hogy belemenjen legalább egy átmeneti megállapodásba, ami megnyitja a Hormuzi szorost. Egyesek szerint viszont az irániak perzsa büszkeséggel a vártnál tovább tartanak ki, a rezsim számára pedig a saját túlélése már felérne egy győzelemmel. Irán ugyanakkor arra is játszik, hogy az amerikai adminisztráció szintén az időszorításában van, mert a novemberi választások közelettével nem engedheti a magas benzinárakat, amit az amerikaiak láthatóan tényleg nem díjaznak. Egyelőre jobban érdekli őket ez a közvetlen fájdalom, mint az, hogy Iránt hosszú távon az atomfegyvertől megfosszák. A helyzetet az bonyolítja, hogy Irán össze akarja kapcsolni az Izrael és a libanoni Hezbollah harcát a saját béke megállapodásával. Az Izraelt támogató Hezbollah fegyveresei közvetlenül Irántól kapják a működésükhöz szükséges forrásokat, Teherán pedig nem akarja engedni, hogy meghosszabbított karját Izrael közvetlen közelében levágják. Most már azt mondja, hogy a megállapodást csak akkor írja alá, hogyha abban szerepel Libanon is. A kérdés, hogy a feltételeket kiszabja. Donald Trump szavai szerint ő, de láthatóan van, amikor enged a szélesebb megállapodás érdekében. Ilyen volt, amikor hétfőn telefont ragadott, és beszélt nem csak Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, de a Hezbollah meg nem nevezett vezetőjével is, és állítólag rávette őket arra, hogy szüntessék be a nagyobb harcokat. Most már ismert, hogy az elnök meglehetősen ingerülten beszélt az izraeli kormányfővel a Beirut ellen tervezett offenzíva miatt. Valami olyasmit mondott neki, hogy mi az ördögöt csináltok, megőrültetek? Mert hogy egy szélesebb békét kockáztatnak. Ezt követően az elnök a nyilvánosság előtt azt közölte, hogy a kisebb fennakadást megoldotta, Iránnal folytatódhatnak a tárgyalások, mégpedig nagy ütemben. Hétfő délután egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy héten belül valószínűsít megállapodást, amiről persze elismerte, hogy nem lesz egyszerű. Szerdán áttörés előtti helyzetet említett, amit a hétvégére valószínűsített. Ez itt van. Jelenleg viszont biztosat nem látni.
Ugyan az Irán ellen indított támadások igazi okát és céljait sem ismerjük, mert nem fogalmazzák meg nyilvánosan, úgy a jelenlegi libanoni helyzetét sem. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő több mint merész lépésre szánta el magát. Elrendelte, hogy az izraeli szárazföldi erők évtizedek óta a legmélyebben hatoljanak be Libanonba. Az izraeli erők átlépték a Litani folyót és elfoglalták a stratégiai fontosságú Bófor erődöt, mint egy jelezve, hogy hosszú távra készülnek pufferzónát kialakítani. Libanoni tisztségviselők a kollektív büntetés alkalmazásával és a szuverenitás megsértésével vádolták meg Izraelt, és az egész libanoni hadművelet próbára teszi az amerikai-izraeli kapcsolatokat is. Maga a Fehérház is megerősítette, hogy Donald Trump elnök szitkozódva teremtette le telefonon az izraeli kormányfőt, hálátlansággal és az Iránnal folytatott tárgyalások megnehezítésével vádolva őt. Séri Zsuzsa jelenti Izraelből.
Izrael ismét belesüllyedt a libanoni mocsárba. A 80-as, 90-es években a helyi valósághoz hozzátartozott, hogy a Dél-Libanonban elesett izraeli katonák fényképével, történetével indultak a híradók. Aztán Ehud Barak, akkori miniszterelnök 2000-ben kihúzta Izraelt ebből a sehová nem vezető, de folyamatosan emberéleteket követelő mocsárból, és néhány évig csend következett. Ismét fiatalok tucatjaik temették el a 2006-os második libanoni háborúban. De azzal vigasztalták a szülőket, hogy áldozatuk sok évtizedre biztosította az északi határ csendjét. Eközben a határnál élők folyamatosan a föld alatti építkezések zajairól meséltek, de elhessegették ezt a veszélyt. 2023. október 7-e ebben is változást hozott. Hamarosan ismét megnyílt az északi, al-libanoni front is, és kiderült, hogy nem csak álmodtak az ott élők. Alagútrendszert vájtak a hegyekbe a Hezbollah emberei, melyekből járatok vezettek Izraelbe egy majdani váratlan támadáshoz, és fegyverek felhalmozásával készültek a következő Izrael elleni háborúra. Izrael kisebb-nagyobb tűzszünetekkel a libanoni határnál is harcol. Az összecsapások a tavaszi iráni háború megindítása nyomán intenzív háborúvá váltak. A Hezbollah azonnal egy Haifa elleni légicsapással jelezte, hogy részese kíván lenni ezeknek a harcoknak is. És ismét szinte minden este egy elesett katona fényképét látjuk a híradókban, temetéseken elhangzott beszédeket mutatnak a tévécsatornák. Alon Ben David, a 13-as tévé szakértője erről a következőket mondta. Látjuk a mai temetés képeit, és az utóbbi napokban sokat beszélünk arról, hogy sajnos a heti 3 elesett katona üteméről átléptünk oda, hogy naponta újabb katona esik el. Egyik nap a másik után elvesztünk harcosokat a dél-libanoni tartózkodás miatt. Azt gondolom, hogy ez valamilyen szakaszban hatással lesz arra, hogy miként látja az izraeli lakosság ezt a háborút. Ezen a héten fokozódott a háború, mélyült a libanoni csapda. A Hezbollah egyre mélyebbre lőtt be Izraelbe, Tibériáson, Kármielben is megszólaltak, több hét csendes időszaka után a légvédelmi szirénák, és Izrael is egyre mélyebben hatolt be Libanonba. Hétfőn Netanyahu bejelentette, hogy Izrael ismét lőni fogja Dahiya negyedet, a Hezbollah hagyományos beiruti főhadiszállását. De ehhez szükség volt Donald Trump amerikai elnök engedélyére, hiszen közben folytak az iráni-amerikai tárgyalások, melyeket Irán a libanoni helyzettől is függővé tett. Trump a kiszivárogtatott részletek szerint káromkodással teli telefonbeszélgetésben őrültnek nevezte Netanyahut, hálátlansággal vádolta, és követelte az izraeli légicsapások lefújását. Később azt írta a közösségi médiában, hogy nagyon eredményes beszélgetést folytattam Bibi Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, és nem fognak csapatokat küldeni Beirutba, a már utollévő erőket pedig visszafordították. Ram Ben Barak, az ellenzéki Van Jövő Párt parlamenti képviselője, a Mossad volt igazgató helyettese, erről a következőket mondta a katonai rádióban. Ez az esemény sokkal súlyosabb, mint hogy Trump kiabált Netanyahuval, fakingál vagy anélkül. Ez olyan esemény, amelyben elvesztettük önállóságunkat arra, hogy egyedül irányít hassuk biztonságpolitikánkat. Ez egy súlyos esemény, és az is súlyos, hogy elvesztettük az Egyesült Államok támogatását. A Beirut elleni légicsapást voltaképpen Izrael robbanó drónokkal szembeni tehetetlensége miatt határozták el. Az utóbbi hetekben ugyanis ezek a drónok ölik meg a Dél-Libanonban, vagy a határ innenső oldalán állomásozó katonákat. Korábban csak taktikai veszélyt tulajdonítottak ezeknek a fegyvereknek, de ma már stratégiai jelentőségűvé nőtt fenyegetésük. Orr Heller, a 13-as televízió katonai szakértője a következőket mondta erről. A Hezbollah növeli annak a fegyvernek, a robbanó drónoknak a használatát, amelyre az izraeli hadseregnek nincs válasza. Ma is számos támadást láttunk ezekkel a robbanó drónokkal. A Hezbollah újra és újra ugyanazokra helyekre irányítja őket, azokba a Hezbollah-hal szimpatizáló falvakba, ahol az izraeli katonák tartózkodnak. A lassan 3 éve tartó háború nyomán úgy tűnik, nem csak erre a fegyverre nincs Izraelnek katonai válasza, hanem a térségben már évtizedek óta fennálló összes konfliktusára sincs. Mindezekre hosszú távon csakis a diplomáciai, nemzetközi garanciákkal megkötött kompromisszumok, békeszerződések, tűzszünetek adhatnának választ. De úgy látszik, addig még nagyon sok temetésről fognak tudósítani az izraeli televíziók.
És most kétségtelenül nyugalmasabb, bár nem feszültségektől mentes téma. Dániában hosszú vajúdás és kínlódás után megalakult az új kormány. A változatlanul baloldali kabinet csaknem teljesen új. A kormányfő azonban régi, a szociáldemokrata Mette Frederiksen. A 3. ciklusát kezdő politikus nő a megélhetési nehézségek apasztását és az ország szuverenitásának fokozott védelmét nevezte meg kormánya legfőbb céljaként. Márta Renátó foglalja össze nekünk a tudnivalókat.
A skandináv államokban is jócskán szokatlan, csak nem 70 napig elhúzódó koalíciós tárgyalások után került sor kormányalakításra Koppenhágában. A héten megalakult új dán kormányban a miniszterelnöki poszton nincs változás. A szociáldemokrata Mette Frederiksen immár az egymást követő 3. ciklusát kezdheti meg az északi ország élén.
Danskerne har talt, de har givet os en spilleplade, der mildest talt er lidt bøvlet, og skulle håndtere.
Mette Frederiksent hallottuk, aki azt követően nyilatkozott, hogy 10. Frigyes király felkérte őt a kormányalakításra. A dán nép kinyilvánította akaratát, megkaptuk a kellő felhatalmazást a kormány megalakítására. A világ odakint pedig nem vár ránk, és még nyugtalanabb lett, mint mielőtt a szavazást kiírtuk, fogalmazott a 49 esztendős miniszterelnök asszony. A régi új dán kormányfő arról is beszélt, hogy az új négypárti koalíció fő célja az infláció mérséklése, a jóléti rendszer erősítése, valamint a dán szuverenitás védelme, különösen Grönland ügyében. A kormányalakítás egyébként pontosan 69 napig tartott, s ez a dán történelem egyik leghosszabb koalíciós tárgyalási folyamata volt. Mindezt izgalmas előjáték előzte meg. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az idén januárban meglehetősen nyers stílusban igényt formált Grönlandra, Dánia autonóm régiójára, amely a középkor óta a skandináv állam fennhatósága alatt áll. A dán politikusok először paródiaként fogták fel mindezt, egyfajta külpolitikai viccként. Ám az amerikai elnök komolyan gondolta, amit mondott.
We need Greenland for national security, so we're going to see what happens.
Mindez még csak nem 6 hónappal ezelőtt történt, januárban, és bár Grönland nem került amerikai fennhatóság alá, márciusban lavinaszerű politikai változást eredményezett Koppenhágában. A márciusra előrehozott választásokat az akkori és mostani kormányfő Mette Frederiksen kezdeményezte. A grönlandi geopolitikai feszültség okán, vagy éppen ennek köszönhetően Frederiksen egyre erősödő támogatást élvez hazájában, s ezt megerősítendő hozta előre a választásokat. A voksolások ugyan Frederiksen pártjának győzelmét hozták, ám az eredmény elmaradt a korábbi sikerektől. A szociáldemokrata párt mandátumainak száma 50-ről 38-ra csökkent, így önálló kormányzásra nem volt lehetősége. A rendkívül széttagolt parlamentbe összesen 12 párt jutott be, ami hosszú és bonyolult egyeztetéseket tett szükségessé, több mint 2 hónapon át. Elsősorban azért húzódott el közel 70 napig a kormányalakítás, mert tulajdonképpen egyik politikai tömb sem szerzett meghatározó többséget. A győztes szociáldemokratáknak több párttal kellett kompromisszumot kötniük a közös kormányzás érdekében. A tárgyalásokat nehezítette, hogy a leendő koalíciós partnerek gazdasági, klíma és jóléti kérdésekben több ponton eltérő álláspontot képviselnek, miközben a kabinetnek a parlamenti támogatás biztosításáról is meg kellett állapodnia. Az egyeztetések végül 4 párti, kisebbségi kormány létrehozásához vezettek. A koalíció külső támogatással kívánja biztosítani a szükséges parlamenti többséget. Ez a minta egyébként fellelhető több európai országban is, mindennek a jelentőségét és hatásait azonban csak évek múltán tudják majd megbízhatóan elemezni a szakértők. A kormányalakítás tehát kiváltképp nehéz időszakban történt. Dánia az elmúlt másfél évben egyszerre szembesült az addig sem túl olcsó megélhetési költségek emelkedésével és a Grönland körüli geopolitikai feszültségekkel. Grönland miatt kis túlzással az egész világ Koppenhágára vetette a szemét 2026-ban. A politikai felhői azonban legalábbis a sziget ügyében korán sem oszlottak el. Részben, mert Marco Rubio, amerikai külügyminiszter még a héten is talányos kijelentést tett. Az amerikai képviselőház külügyi bizottsága előtti meghallgatásán ugyanis kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy Grönland egyelőre Dánia része, ám rögvest hozzátette, hogy Washington továbbra is, ahogyan fogalmazott, intenzív tárgyalásokat folytat Grönlanddal és Dániával a sarkvidéki sziget nyugati védelmi rendszerben betöltött szerepéről. Ne feledjük, Grönland, amely egyúttal a világ legnagyobb szigete, ásványi kincsekben rendkívül gazdag. Földrajzi elhelyezkedése pedig valóban stratégiai jelentőségű. Az új dán kormányban egyébként Lars Løkke Rasmussen, az előző kabinet külügyminisztere megőrizte a tisztségét, s várhatóan ő képviseli majd Koppenhágát a Grönlandról Washingtonnal folytatandó tárgyalásokon.
Az új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia, zenei szerkesztő Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő vasárnap is.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Reklámot hallottak.